Szociális és Munkaügyi Minisztérium előtt, az Alkotmány utcában, és ott várjuk a munkavállalókat.
Mekkora jelentősége lehet ma Magyarországon a munkavilágában annak, hogy a szakszervezetek, így mint hallottuk, együttesen lépnek fel? És ráadásul nem sztrájkolnak, hanem demonstrálnak.
Azt hiszem, hogy ennek inkább szimbolikus jelentősége van, mert hogy az egész tisztességes munka, politika, program az egy eléggé szimbolikus aktus. Tehát, hogy cinikusan fogalmazzak, ennek most nincs kockázata.
Hát ezt jó hallani. Egy picit a türelmüket kérném, mert hogy folytatjuk hamarosan, előtte azonban elmondják kollégáim a legfrissebb közlekedési információkat és a híreket.
Klubrádió. Tények, vélemények. Közlekedési hírek.
Az M3-ason a főváros felé hajtók a 76-os kilométernél számítsanak arra, hogy napi munkák miatt egy sáv el van zárva a közlekedés elől, akik pedig a 6-os főúton Ercsi és a Kulcsi elágazás között autóznak, észrevehetik, hogy több szakaszon aszfaltoznak itt, és szalagkorlátokat is szerelnek, vagy ha egyik sem, akkor a burkolati jeleket festik fel az új aszfaltra, a sávlezárásoknál jelzőrös irányítás van, óvatosan hajtsanak erre felé. A fővárosban az Üllői úton és a Kőér utca kereszteződésénél sárgán villognak a jelzőlámpák. A Kőér utca emiatt nagyon nehezen járható az Üllői út irányába, és az Üllői útról is nehezen kanyarodhatnak balra a Kőér utcába a folyamatos forgalom miatt. Udvariasságra van szükség ebben a kereszteződésben. Sokan vannak a József körúton, így le is lassul a tempó a Blaharújza tér előtt, és az utv.hu kameraképe alapján az Erzsébet körút elején is torlódásra kell számítani. A Kerepesi úton azonban az Örs vezértér környékén jó a tempó, akár ki, akár befelé autóznak.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Már 4 halálos áldozata van a Pilis-Monori erdőnél történt vonatbalesetnek, miután egy ember a kórházba szállítás után hunyt el. A helyszínen egy férfi és 2 nő vesztett életét, de még nem zárható ki, hogy a roncsokból további holttestek kerülnek elő. A sérültek száma 26, többen életveszélyes állapotban vannak közülük. Még délelőtt egy Debrecenből a főváros felé tartó Intercitynek ütközött hátulról egy személyvonat. A Pest megyei közgyűlés elnöke Szűcs Lajos a helyszínen elmondta, hogy már megtalálták a vonatok adatrögzítőjét és elemzik a történteket. A Fidesz alapos vizsgálatot vár, hogy tisztázzák, mi okozta az elmúlt évek egyik legnagyobb vasúti katasztrófáját. Az ellenzéki párt egyúttal részvétét fejezi ki a szerencsétlenségben elhunyt utasok családjának, közölte Szijjártó Péter szóvivő. 2 meghaltak egy budapesti építkezésen az Akadémia utcában, leszakadt velük egy lift. A balesetben 2 középkorú férfi vesztett életét, amikor belső felújítási munkákat végeztek a házban. A fővárosi tűzoltók szóvivője elmondta, hogy a munkások a liftet akarták elbontani, és egy láncos, csörlő szerkezetet készítettek, hogy azzal tartsák meg a lift szekvényt. A szerkezet azonban nem bírta el a súlyt, és a mélybe zuhant a 2 férfival. A munkások 12-15 métert zuhantak, tette hozzá. Holttestet találtak egy kiégett autóban Fejér megyében, Zámoly és Csákberény között az úton mintegy 2-300 méterre egy kukorica táblában lángolt a jármű. A tűzoltók oltás közben vették észre, hogy a kocsiban egy holttest is van, mondta el a megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Leszavazták a legfőbb ügyész helyettesének interpellációs válaszát a parlamentben. Itt a szabaddemokrata Gusztos Péter arra volt kíváncsi, hogy a demonstrációkon történő bűncselekmények kapcsán miért nem indít eljárást hivatalból az ügyészség. Belovics Ervin válaszát sem a képviselő, sem a parlamenti többség nem fogadta el. 162 igen szavazat mellett 189-en voksoltak nemmel. A szavazásnál 13-an tartózkodtak. Már korábban leszavazták Szűcsedik a Szociális és Munkaügyi Miniszter egy interpellációra adott válaszát is. Az MDF frakcióvezetője Herényi Károly az úgynevezett munkavállalói könyv kapcsán érdeklődött a szociális tárca vezetőjétől. Akár 2010-re megépülhetne a Nemzeti Labdarúgó Aréna az MLS tervei szerint. Az építkezés költsége 11,5 milliárd forint lesz, amit teljes egészében a szövetség állna, erősítette meg Elbert Gábor. A főtitkár közlése szerint már elkészültek a tervek, az arénában így 31 ezer néző foglalhat majd helyet, de egy esetleges Európa-bajnokság rendezésére kibővíthető lesz 45 ezresre. Azt is hozzátette, reméli a kormány pozitívan dönt majd ebben a kérdésben, és rábólint az állami kezelésben lévő fővárosi Fehérúti telek átengedésére. Végül az időjárásról. Napos, száraz, kellemes időre számíthatunk még a következő néhány órában, és a következő napok is kellemes őszi időt hoznak. A mai 18 fok után, a hét közepén napközben már 20 fok is lehet majd. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést a stúdióban. Még itt van Pataki Péter, az MSZOS elnöke, valamint Neumann László, szociológus, munkaügyi kutató. Pataki urat kérdezem. Azt lehet mondani, hogy soha alkalmasabb időpontot a világnak megtartására, hiszen a globális pénzügyi válság kellős közepén vagyunk. Melyek az Európai Szakszervezeti Szövetség által megfogalmazott követelések, amelyek ehhez kapcsolódnak?
Közvetlenül a tisztes munka világnapjához különösebb követeléseket az Európai Szövetség nem fűzött, hanem a világszövetséggel közösen az általános elvekről van szó. De valóban...
És erről az, szeptember végén Londonban...
Akkor is, igen, szeptember végén volt Londonban egy európai szakszervezeti vezetők szemináriuma, ahol itt a globalizáció kihívásairól volt elsősorban szó. És röviden abban lehet ezt összefoglalni, hogy bizony az európai szakszervezetek mindegyike, még a legjobb helyzetben lévő országokban működő szakszervezetek is úgy érzik, hogy ez a globalizációnak ez a formája, ami most látszik a világban, az bizony kikezdi a szociális jogokat, a szociális ellátást, bizony alapvető szakszervezeti és munkavállalói jogokat támad, és azt gondolják a szakszervezetek szerte a világon egyébként, hogy ezeket meg kell védeni. A világon persze kicsit más a helyzet, mert ott nagyon sok helyen meg kéne teremteni, de ha maradunk csak Európában és mondjuk Magyarországon, akkor azt kell mondani, hogy egyrészt ezeket a jogokat meg kell védeni úgy, hogy a szabályokban is meg kell őket védeni, de a magyar sajátosságokat figyelembe véve van egy még furcsább helyzet, hogy a szabályok megvannak, a törvények megvannak, csak éppen nem tartják be őket. És ez is a munkavállalók védelmének egy alapvető kérdése, az, hogy kiszolgáltatott helyzetben vannak ma a magyar munkavállalók, hogyha van egy érdekes összefüggés, a Nemzetközi Szövetség azt mondja, hogy fel kell lépni a rabszolgamunka ellen. Magyarországon ezt nem lehet mondani tételesen, hogy rabszolgamunka van, de bizony olyan van, hogy nincs munkaidő, és hazamehetsz te hamarabb, csak akkor másnak már ne gyere be, mondja a munkáltató. Azért ez tartalmában ugyanolyan rabszolgamunka és kiszolgáltatottság, vagy majdnem, nyilvánvalóan mi viszonyainkhoz képest. És mi azért erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy emberi bánásmódra is szükség van, és a tisztes munkának a fogalmába az is beletartozik, hogy a munkavállalók ne legyenek olyan szempontból sem egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetben, hogy mondjuk tervezhessék a jövőjüket, a családjuk jövőjét, már pedig ma Magyarországon a munkavállalóknak egy jelentős része ezt nem tudja megtenni.
Neumann úr, mennyire magyar problémáról beszélhetünk itt kiszolgáltatottság tekintetében, meg amit az előbb hallottunk?
Azt gondolom, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO, az egy világszervezet. Tehát amikor egy ilyen deklaráció megszületik, mint például a tisztességes munka, akkor nem csak és nem elsősorban Európára gondolnak, hanem a harmadik világországaira, ahogy Péter is mondta, sokkal rosszabb helyzetben vannak a munkavállalók. Megint csak Péterre utalnék, a rabszolgaság ebben a nemzetközi megfogalmazásban a kényszer munkaként jelenik meg, ami ugye tudjuk, hogy volt a gulágon, de hát hál' Istennek talán ezen már túl vagyunk. Tehát igazából nagyon nehéz lefordítani arra ezeket a nemzetközi egyezményeket, hogy mi is az, amit Magyarországon ebből a munkavállalók nyerhetnének. Persze vannak kivételek. Tehát például, csak egy példát mondok, az, hogy a közszolgálatban a kollektív jogok, mondjuk kollektív szerződéskötés, sztrájkjog hogyan van, ott bizony Magyarország is elmarad ezektől a normáktól. Bizonyára számtalan más példát igen. is tudna Péter mondani.
Vannak egyébként módszerek arra, hogy a legkiszolgáltatottabbakat meg lehessen védeni, hogyha már ugye globális válságról és globális problémáról beszéltünk?
Hát ez nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy itt jönnek a szakszervezetek, hogy mennyiben tudnak akár világszerte összefogni, akár az adott országban erős munkavállaló érdekvédelmet létrehozni.
Milyen eszközök vannak a kezükben?
Alapvetően a legkiszolgáltatottabbak érdekében olyan eszközeink vannak csak, amik, hogy úgy mondjam, közvetett eszközök. Akik a leginkább kiszolgáltatottak ma ebben az országban, azok, akik nem jutnak munkához. Tehát közvetlenül a szakszervezet munkahelyet teremteni nem tud. Azt tudjuk tenni, hogy amikor a tárgyalásokat folytatjuk kormánnyal, munkáltatókkal, a feltételekről, hogy hogyan alakuljanak Magyarországon mondjuk az adózási feltételek, ki kapjon kedvezményt, ki ne kapjon kedvezményt, milyen programok, gazdaságpolitikai programok induljanak, akkor nyilvánvaló az ő érdekeiket képviseljük. Vagy amikor most elindult egy a szociális párbeszédnek is egy sajátos része, ami a képzés, felnőttképzés, szakképzés területén indult, gazdasági szereplők, kamara, munkáltatói szervezetek, szakszervezetek, állam között, hogy teremtsük meg végre a szakképzés és a munkaerőpiac valamiféle harmóniáját, teljes összhang az nehezen képzelhető el, de a jelenlegi helyzeten változtassunk, akkor azt gondolom, hogy fontos dolgot csinálunk. Tehát közvetlenül annak az embernek, aki a legnehezebb helyzetben van, nem tudunk segíteni ilyen szempontból. Az egy másik kérdés, hogy aki már dolgozik, akinek munkahelye van, akkor a munkahelyén kell megvédeni. Ehhez képest ugye megint csak kétféle eszközünk van. Az egyik, azokon a szervezett és valljuk be nagy létszámot, vagy viszonylag nagy létszámot foglalkoztató munkahelyeken, ahol szervezetileg jelen tudunk lenni. Ott nyilvánvaló a helyi megállapodások, helyi bér és egyéb kollektív megállapodásokkal tudunk jó helyzetet teremteni. Azoknál a munkáltatóknál, ahol egy-két munkavállaló van, ott pedig egyetlen egy utat látunk igazán jónak, a kollektív védelemben, hogyha szélesebb hatályú kollektív megállapodásokat kötünk, tehát ágazatra, alágazatra. Illetve még egy dolog van, amiben most kezdünk bele, ha igaz, kezdjük kiépíteni, és jövőre már reményeink szerint egy elég széles hálózatot fogunk kiépíteni, egyfajta jogsegélyhálózatot, ami a lehető legközelebb lesz minden munkavállalónak, hogyha gondja van, problémája van, akkor ott segítséget kapjon.
Hogyha visszatérünk a londoni szeptember végi csúcstalálkozóra, akkor a felhívásokban láttam, hogy kaszinó kapitalizmus ellen küzdenek. Mit gondol, vagy mit érthetünk ez alatt?
Igen, ez egy ilyen nagyon szép képi megfogalmazása annak a liberális, elsősorban a pénzügyi befektetők érdekeit szolgáló és annak a feltételeit megteremtő kapitalizmusnak, ami itt az utóbbi évtizedekben alapvetően meghatározó volt. Egy hihetetlen mennyiségű pénztőke mozog a világban, szabadon és függetlenül sajnos nagyon sok érdektől, nemzeti érdektől, állampolgári érdektől, szociális érdekektől függetlenül, éppen ott fektet be, ahol a legnagyobb profitot tudja kihozni, és bizony ebből a reálgazdaságban nagyon sok hátrány van, átalakítja a világot, ezt látjuk, és nem általában vagyunk a globalizáció ellen, hanem ennek, hogy úgy mondjam, a vadhajtásait kellene lenyesni, és meg kéne teremteni azt az összhangot, ami a mondjuk egy nemzeti állampolgári érdek és mondjuk a versenyképes foglalkoztató érdeke között van.
Neumann László szerint veszélyben van a nemrég meghirdetett szociális Európa ideája?
A szociális Európa ideája az mindig is veszélyben volt.
Veszélyben van-e jobban most, mint korábban?
Talán igen. De hadd tegyek vissza az előző mondatomra, mert hogyha az európai célkitűzéseket nézzük, akár a lisszaboni célokat, akár más foglalkoztatási célokat, akkor mindig együtt jelenik meg a szociális Európa és a versenyképes Európa. És ezt az ést hangsúlyoznám, tehát igazából az Európai Unió szervezetei különböző szinten ezt a két célt próbálták mindig is összhangba hozni. Ha nem lehet európai szinten, akkor nemzeti szinten, ha nem lehet nemzeti szinten, akkor ágazatokban vagy vállalatokban. Ez a pénzügyi válság nyilvánvalóan egy új és nagyon nagy kihívás, és alapvetően érintheti az eddigi jóléti vívmányokat. Elég a nyugdíjrendszerre utalni, ahol ugye hatalmas nyugdíjalapokban van az emberek pénze, amiből majd nyugdíjat kell fizetni, és ez iszonyatosan ki van téve a pénzügyi világ változásainak.
Urakat, arra kérném, hogy ne felejtsék a szavukat, gyorsan elmondjuk a legfrissebb közlekedési információkat, és akkor ismét önöké a szó.
Klubrádió. A szabad frekvencia. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Interjúk nem hétköznapi módon. Minden szerdán este 9-től. Közlekedési hírek.
Mintegy 40 perccel ezelőtt történt baleset a pesti alsórakparton északi irányba a Közraktár utcánál, ezért a környéket, ha lehet, akkor még most is kerüljék. Terelésre számítsanak az M1-es autópályán a 66-os kilométernél, illetve a 44-es kilométernél is a főváros irányába. Az utv.hu kameráiból azt látni, hogy szinte üres a bakcsomóponti felüljáró, nincs fennakadás a Hegyalja úton sem, illetve fontos információ, hogy újra zöld, sárga, piros az Üllői út, Kölyér utca kereszteződésében a jelzőlámpák színe. A korábbi villogó sárga az okozott némi bonyodalmat az Üllői útról balra kanyarodni akaróknak, illetve a Kölyér utcából kihajtani szándékozóknak. Ez a probléma most már megszűnik, a Kölyér utcában komoly torlódás alakult ki, remélhetőleg a lámpás irányítás feloldja majd ezt is, az SMS számunk 30-30-30-95-3, ide várjuk a forgalommal kapcsolatos észrevételeiket.
Reklám. Harmadik születésnapi zsúriát tartja a Metrosection zenekar október 8-án 8 órától az A38 hajón. A tavaly több nemzetközi, illetve hazai tehetségkutatót megnyert Metrosection idén jelentette meg bemutatkozó nagylemezét, Hiányzik a városnak a csend címmel, amely kapható lesz a koncerten is. Az ünnepelten kívül fellépnek a már jól ismert Jazz Ékiel, valamint a Knossi Head és a One Hat Minute zenekarok. Jegyek elővételben 1000, valamint a helyszínen 1200 forintos áron kaphatók az A38-on. Bővebb információ a www.metrosection.hu, illetve az A38.hu weboldalakon. Székesfehérváron egy időben két magas színvonalú kiállítás várja az érdeklődő közönséget, melyek jelentős kedvezménynyújtók közös jeggyel is megtekinthetők. A Munkácsi képek Amerikából, illetve a Bibliai találkozások című tárlatokról bővebben informálódhatnak a www.munkacsisfvar.extra.hu és a www.bibliaitalálkozások.hu weboldalakon.
10 éves a Dimenzió Egészségpénztár. Dr. Kricsfalvi Pétert, az Egészségpénztár ügyvezetőjét arról kérdeztem, mire jó az egészségpénztár.
Ugye a nyugdíjpénztár lényegét könnyen megértjük. Azért jó, hogy legyen időskorunkra anyagi biztonságunk. Az egészségpénztárban elköltött mindenfélér viszont azt szolgálja, hogy legyen időskorunk, és megtakarításainkat lehetőség szerint egészségben legyen módunk elkölteni. Az egészségpénztár tagjai számára felkutatja a legjobb egészséggel kapcsolatos szolgáltatásokat, egészségmegőrző programokat szervez, egyéni egészségtervet készít, és biztosítja a keretét annak, hogy aki komolyan veszi saját egészségét, annak az ide történő, szerény befektetés is komoly egészségnyereséget hoz.
Miért a Dimenzió?
Aki fontosnak tartja a testi, lelki, szellemi egészségével való kiemelt törődést, annak a Dimenziót az elmúlt 10 évben szerzett tapasztalata, a sok ezer szűrővizsgálat, a sok jó időben nyújtott segítség, a számos jókedvű egészségnap biztosan vonzóvá teszi. A Dimenzió 10 éve kompromisszumok nélkül az egészséget kínálja.
www.dimenziocsoport.hu.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést a stúdióban, még néhány percig itt van Pataki Péter, az MSZOS elnöke, és Neumann László, a Munkaügyi Kutatóintézet munkatársa, szociológus. Pataki úr, minden országot egyformán érintő problémákról beszéltünk, sok mindenről, a munkavállalók kiszolgáltatottságáról többek között. Vannak-e olyan magyar sajátosságok, gondok, amiket csak itt helyben lehet megoldani? Melyek a hazai szakszervezetek legfőbb követelései ezen a téren?
Az általános problémáknak ugye más jellegű megnyilvánulása van Magyarországon, de azok általánosak. De van egy-két olyan kérdés, amire azért szeretnénk itt fölhívni a figyelmet majd a holnapi napi demonstráción is, ami azért eléggé sajátos magyar probléma, már kicsit beszéltünk róla. Ez az egyik, ez a szakképzés kérdése, tehát a foglalkoztathatóság kérdése, hogy ne legyenek százezrek, akiket nem lehet bevinni a munkaerőpiacra. Ez azt gondolom, hogy egy eléggé sajátosan magyar probléma. Ezen kívül azt gondoljuk, hogy külön kell szólnunk, bár nem csak Magyarországon van, de azért alapvető kérdés ez a fekete foglalkoztatás és a fekete munka, ami ellen nyilvánvalóan fel kell lépnünk, és szóba kell hoznunk nyilvánvalóan azt is, hogy a méltányos munka és a méltányos jövedelmek, bérezés, az egy alapvető kérdés, és mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon, ugye ezen mindig vitatkozni szoktunk, nincsenek a munkavállalók, a bérből és fizetésből élők a teljesítményüknek megfelelően megfizetve. Tehát mi nem nyugat-európai bérekről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy legalább a teljesítménynek megfelelően meg legyenek fizetve a munkavállalók. Ez azért is aktuális egy kicsit így október 7-én egyébként, mert ilyenkor szokott kezdődni, és úgy néz ki, hogy most a héten el is kezdjük majd az országos bértárgyalásokat, és ez mondjuk egy aktualitást is ad annak, hogy erről is szóljunk.
Neumann László, az elhangzottak közül mit emelnek ki, melyek azok, amelyeket a legsürgősebben meg kellene oldani problémák, és akkor talán alapvetően javulhatna a magyarországi helyzet?
Azt hiszem, hogy alapvetően egyetértek Péterrel abban, hogy ezek mind súlyos kérdések. Például Magyarország a statisztikák szerint a sor végén van a szakképzés tekintetében, és itt most a munkahelyi képzésre gondolok, nem az állami nyújtott képzésre, amit a munkanélküliek kapnak az újrafoglalkoztathatóság érdekében. Tehát valamelyest lehet bővíteni ezeket a köröket. És hát azt gondolom, hogy a bér is nagyon fontos, és örömmel hallom, hogy Péter azt mondja, hogy nem európai béreket akarunk, ami nagyon sokáig Magyarországon szakszervezeti jelszó volt, hanem tényleg az kerül előtérbe, hogy a teljesítménnyel, vagy inkább termelékenység növekedéssel lépést tartsanak a bérek.
Mit várnak a holnapi demonstrációtól? Mivel lenne elégedett?
Én azzal lennék elégedett, hogyha ennek valóban híre menne, hogy mi ott mit mondtunk. Ezért csinálunk ilyen demonstrációt, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a kérdésekre. Tehát igazság szerint azt várjuk, hogy elsősorban is a média az, ami erre odafigyeljen. Ezért teszünk azért egy olyat is, hogy nem csak itt Budapesten találkozunk, hanem az ország 7 régiójában csinálunk rendezvényt az MSOS, Szombathelyen, Kiskunfélegyházán, Egerben, Nyíregyházán és Székesfehérváron, ahol szintén ezekről a kérdésekről fogunk tisztségviselőkkel beszélni, és oda is ugye a helyi sajtót, rádiókat, televíziókat várjuk.
Hogyan képviselteti magát a magyar vagy hogyan képviseltetik magukat a magyar szakszervezetek Párizsban?
Most nem megyünk, az a helyzet. Szó volt róla, hogy esetleg
tehát inkább a mennénk
oda, de mi amellett döntöttünk, igen, hogy itt közösen demonstrálunk inkább.
Mit lehet elérni egy ilyen közös demonstrációval?
Nem tudom, nekem az járt a fejemben, hogy lényegében ugyanez volt a célja május 1-jének is, amikor megszületett. Aztán átment egy ilyen családi sörözős ünnepbe. Tehát, hogyha az ember történelmi perspektívában gondolkodik, akkor végül is egy ilyen 100 évnyi munkás mozgalomnak az lett az eredménye, hogy van szociális párbeszéd, vannak kollektív szerződések, szóba állnak a szakszervezetekkel a munkáltatók. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon lassú, de azért talán pozitív fejlődés várható attól is, hogyha egy ilyen, hogy is mondjam, média esemény, tudatosság, felrázó esemény történik.
Uraim, köszönöm, hogy a mai műsorban a vendégeink voltak, és akkor hát, a tisztes munkáját legyen tisztességes bér, nem csak itt Magyarországon, hanem Európa szerte. Köszönöm.
És köszönjük.
Az elmúlt percekben Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke, valamint Neumann László, szociológus és munkaügyi kutató volt a vendégem. Hamarosan folytatjuk. És akkor már is folytatjuk, mert hogy ígértem a hallgatóknak, hogy beszélünk arról a határozatlan idejű részleges sztrájkról, ami ma reggel indult az Egri Markot Ferenc kórházban. A résztvevők azt szeretnék elérni, hogy a Hospinvest ne vehesse át a kórház működtetését, a fekvő és a sürgősségi ellátást igénylő betegeket ellátják, a járó betegeket azonban nem. A telefonnál Hegyaljai Judit, az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Egri alapszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Klubrádió hallgatóit. Ki kell önt javítanom, mert nem részleges sztrájk indult ma reggel 7 órakor az Egri Markóth Ferenc kórházban, hanem az intézmény egészére kiterjedő a fekvőbeteg gyógyító ellátó osztályokat is érintő határozatlan idejű sztrájk.
De ha jól tudom, hétvégi munkarendnek megfelelően dolgoznak.
Hétvégi munkarendnek, igen, az ANTS minimum feltételeket betartva a hétvégi munkarendnek megfelelően dolgozunk, tehát csak a sürgős eseteket látjuk el.
Erre értettem én a részleges.
Igen, igen, tehát a sürgős esetek ellátása, az elektív műtétek pedig egy későbbi időpontban lesznek elvégezve.
Amellett, hogy szakszervezeti vezető az egészségügyben is dolgozik, orvosként, esetleg ápolóként?
Terapeutaként dolgozom pszichiátriai osztályon.
Nem érzi egyébként magát kellemetlenül, amikor mondjuk egy pszichiátriai problémával önhöz kerülő beteget mondjuk el kell küldenie? Egy ilyen munkabeszüntetés sztrájk miatt?
Azt el kell mondjam, hogy elsősorban a gyógyításra esküdtünk fel. Nagyon szeretjük a betegeinket. Nagyon nehezen hoztuk meg azt a döntést, hogy sztrájkolunk. Ez a végső fegyver a szakszervezetek, illetve a munkavállalók kezében. És nagyon elkeseredett helyzetnek kell ahhoz kialakulnia, hogy ezt a fegyvert úgymond elővegyük. Tehát nagyon nagy hezitálás és nagyon, nagyon sok gyötrődés hozza meg ezt a döntést, hogy sztrájkolnunk kell, de miután az egyeztető tárgyalások nem vezettek eredményre, kénytelenek voltunk ehhez a nem kívánatos eszközhöz nyúlni, mindamellett mindent megtéve a betegeinkért, hogy ők semmibe ne szenvedjenek hátrányt.
Hányan sztrájkoltak ma?
Ma 90 dolgozó sztrájkolt, nagyon sokan táppénzen vannak, nagyon sokan szabadságon és szabadnapokon. Ugye ki kellett venni a szabadságokat, mert azt az információt kaptuk, hogy november 1-ével ugye a Hospinvest ZRT átveszi a kórházunkat, és ugye bent lévő szabadságokat ki kell adni a dolgozóknak. Azt gondolom, hogy ez nem rossz arány. Ez a délelőtt folyamán.
Hány főből sztrájkoltak 90-en?
Hát ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy 500 főből 90-en.
Tehát a dolgozók egyötöde. De hogyha ugye említette, hogy próbáltak megegyezni, 10-15%-kal magasabb fizetést ígért a Hospinvest, sőt 14. havi bért is, hogyha jól tudom. Nem volt elég csábító ez az ajánlat?
Nagyon sok minden mást is ígért a Hospinvest, mi nem hisszük el, amit ő mond.
Mi az az előny, amiért ragaszkodnak a közalkalmazotti státushoz?
Én azt gondolom, hogy ez a rádióbeszélgetés nagyon rövid ahhoz, hogy én felsoroljam mindazokat az előnyöket, amelyeket a közalkalmazotti jogviszonyunk jelent, vagy jogviszony jelenthet a dolgozóknak. Egy másik telefonos beszélgetés során be fogok önnek számolni erről. Azt gondolom, hogy ez az idő nem alkalmas arra, hogy erről beszéljünk.
Értem, élni fogunk a lehetőséggel.
Ezt rendben, én nagyon szívesen
mondhatom. Meddig folytatják a sztrájkot?
Minden nap értékeljük, ez az értékelés pont most kezdődött el, amikor én a Klubrádió hallgatóinak nyilatkozom. Valószínű, hogy a héten ki fogunk tartani, de minden nap értékeljük a kialakult helyzetet.
A szakszervezet nem tart attól, hogy így nem tudja mondjuk megőrizni a munkavállalók állását, hogyha munkabeszüntetésre biztatja őket?
Ezt a kérdést nem értem, ne haragudjon.
Tehát azt gondolom, hogy kicsit furcsa arra biztatni a dolgozókat, hogy még ha időlegesen is mondjanak le a munkájukról, hogyha azt nézzük például, hogy a Heves megyei közgyűlés alelnöke szerint a sztrájk törvénytelen, ebből bírósági ügy is lehet, akkor a munkavállalók el is veszthetik akár az állásukat.
Én azt gondolom, hogy ez a sztrájk törvényes, mindenben megfelel a sztrájk törvény előírásainak, betartjuk az ANTS minimum feltételeit, és nem kötelező sztrájkolni. A dolgozók maguk döntik el, hogy akarnak-e élni a tiltakozásnak ezzel a lehetőségével. Senkit nem kényszerítünk, mindenkinek a véleményét, illetve a magatartását sztrájkolni.